Mind a két ige magyarázaton délelőtt is, délután is az Úr feltette azt a kérdést is, hogy mi van akkor, hogyha az Úr Jézus Krisztus visszajön itt a tábor kezdete. Testvérek, elérkezett hozzánk a Vég és felesége, Vég Tamás és Julika. Isten hozott benneteket, ők is az Úr Jézus Krisztus hozták a szívükben, és nagyon szépen köszönjük azt, hogy ugye én reggel 6 órakor olvastam a telefonomba, hogy az a szolgálattevő testvérünk, aki a délutánokat és a péntek délelőtt szolgálna, ő kórházba került, és nagyon aranyos volt Péter testvérünk, mert mondom neki ezt vasárnap délben, és azt kérdezi, hogy és kiket tudtál hívni helyette? Mondom, hogy vasárnap dél van, és mondom, hát eddig még szószéken voltunk, és 6 meg 8 között nem akartam testvéreket zavarni, és tényleg vasárnap este 6 óra is, 8:30-9 között Isten elrendezte a hétközi délutáni és péntek délelőtti szolgáló testvéreinknek a névsorát, szívét elkészítette. Úgyhogy Tamás és Julika arról fognak közöttünk szólni, hogy az Úr mit munkált bennük, rajtuk keresztül, életük, szolgálatuk során. Fogadunk benneteket szeretettel. Lehet állni, ülni, ahogy szimpatikus, akár még egy éneket, hogyha választasz egy rövid imádságot.
Ötös számot, ha szolgálat elé vehetjük, az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Igen. Köszöntöm szeretettel a testvéreket, feleségem nevében is. Ötös számú éneket. Csendesedjünk el imádkozni. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztusunk, örökkévaló Urunk, aki eljöttél erre a világra, és az üdv történet menetében életedet adtad, forrást nyitottál ott a kereszten, és egyszer csak megérkeztél egyikünkhöz másikunkhoz, és elkezdődhetett az ügy történet a mi életünkben is. Köszönjük neked, hogy mindent fölülír a te szeretetet, kegyelmed, bűnt, bánatot, kiuttalanságot, mindent. És köszönjük, hogy egymás hite által is épülhetünk. Könyörülj rajtunk, most akik szólunk is, hogy ne fölöslegeset mondjunk sokat, és akik hallgatnak is, hogy ne embertől emberig menjen a szó, hanem te munkálkodj itt, beleépítve a hét menetébe ezt a közösségi együttlétet is. Amen. Szeretett testvéreink, egy igét is választottam, hogy onnan induljunk el ebben a bizonyságtételben, mégpedig a korintusi második levél második részében, a 14-től 16-ig terjedő versekben találjuk. 2 Korintus 2, 14-16, majd a 3, 5-6 is, úgy összefügg együtt ez a kettő. 2 Korintus 2, 14-től 16-ig olvasom. De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? 3, 5, 6. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Csak röviden, testvéreim, a felolvasott igékről. Az apostol missziói útja diadalút. A győztes azonban nem ő, hanem az Úr. Ismeretének illatát terjeszti általunk. Az ő jó illata vagyunk, hallottuk, a halálra is, ha valaki nem fogadja az ő üzenetét. És az életre is, ha valaki megragadja ezt az üzenetet, de azt mondja, hogy ki alkalmas erre. És kifejezi, hogy senki. Hanem Isten teszi alkalmassá az egyébként alkalmatlan embert, hogy az új szövetség szolgája legyen. Egyedül ő adta ezt Pál apostolnak is. Ha végig nézzük az élet útját, nem azt mondanánk, hogy egy diadalút. Persze innen nézve már sokkal nagyobb panoráma tárul elég. De ő azért azt látta, hogy innen elküldik, onnan kiutasítják, itt megkövezik, ott bebörtönzik, úgy leírta az életéről, hogy veszedelemben a szárazföldön, veszedelemben a vizen, a testvérek között, a pogányok között, a zsidók között, tehát akármerre fordult, egy ilyen helyzet állt elő, aztán a gyülekezetekben is hol szívódtak egymással, hol őt szólták le, hol ez, hol az, most nem akarom befeketíteni az akkori gyülekezeteket, de mindig, ha kinyitjuk a leveleket, az van, hogy itt is, ott is fölüti a fejét a baj meg a gond. Az élete vége felé pedig, amikor írja a második Timóteusi levelet, akkor még azt is leírja, hogy mindenki elhagyott. Itt maradtam egyedül. De az Úr mellettem állt és megerősített, mondja, és hát ne számítassék be azoknak, hogy cserbe hagytak meg. Tehát ha úgy ránézett erre az útra, akkor nem azt lehet mondani, hogy egy diadal út, ahol Pál nagy transzparensek között vonul és megdicsőül. Hát jó is, hogy nem dicsőült meg, de az Úr megdicsőült az ő életén keresztül. És nagyon sokakhoz eljutott az evangélium, és ennek a diadalútnak az indulása a keresztnél van. Amikor elkiáltotta Jézus ezen a földön 2000 évvel ezelőtt, hogy elvégeztetett, ez volt a kiindulás. Soha ne feledjük el, hogy a mi életünkben is innen indul az élet. Az igazi élet. Jézus aratott győzelmet a bűn, a halál, a kárhozat és a sátán fölött. Ott a Golgotai kereszten. Ezt a győzelmet nem lehet kivenni ebből a világból. Tagadják, vagy ellene beszélnek, vagy relativizálják, akármit csinálnak, áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom fölött. Ha ez nem így lenne, akkor mi hadonázhatnánk, magyarázhatnánk. Nem jöhet neki senki a halálból az életre. Ott tette takarékba Isten a bűnbocsánatunkat, áldott földi életünket és örök életünket. Akiket elhív, azokat a kereszthez vezeti. Azt hiszem, nincs senki közülünk, aki elindult Jézus követésében, és ez az elindulás ne Jézus keresztjénél kezdődött volna. A közeledés lehet, hogy valaki szólt, események, beszélgetések, igehallgatás, sok minden készítheti elő az utat. De ha igazán elindult, akkor csak a keresztől indulhatott el. Elhívja az övéit, és aztán elküldi őket. Ő tudja a programot, melyikünket mire, hogyan hívott el. Nagyon jó ezt keresni minden hívő embernek, hogy mi is a feladat, Uram. Mi a programod a számomra? Nyilván a munkám, a családom, a dolgaim, de minden gyermekét ő küldi is, és így együtt tudjuk végezni azt a missziót. Így kaptam én is ezt a hívást, és értettem, hogy a program kedd délutára megvan. Uram, a többiben mi van, ott majd, de hogy erre te adod, mert ebben a helyzetben most itt a helyem, és itt a helyünk, ezt megértettem. És elküldi az övéit, hogy vigyék ezt a jó hírt. És úgy ezt a kérést kaptuk, hogy életinterjú. Hát olyan hosszú a mi utunk meg életünk, hogy azt nem szabad rázudítani a testvérekre, úgyhogy inkább az indulásról valamit, és utána három gyülekezetben voltunk mi, Salgótarjánban, Fóton és a Fasorban. A Fótit választottam én legalábbis arra, hogy ami ott történt velünk, abból adok tovább, mert valami hasonló áldást látunk most a Gödiek életében, amit velünk Isten a 6.-7. évben elkezdett Fóton. És jó lesz, ha utána akár Salgótarjánig visszamednek a testvérek, készek vagyunk felelni, de az első körbe határoljuk be a mondani valót is. Hadd mondjak annyit, hogy Isten különös ajándéka volt a számomra, hogy élő hitű lelkész családba érkeztem. Mielőtt megszülettem, egy évvel azelőtt tért meg az én édesapám a Balaton-szárszói táborba, mint fiatal lelkész. Mert addig ez nem történt meg az életében. Derék fiatal lelkész volt, hitoktató lelkész, ahogy elmondták a társai is, ő is komolyan vette a dolgát, meg önmagát is, meg az életet, de akkor gyanútlanul elkerült egy olyan táborba, csendes hétre, ahol megkérdezte tőle egy civil ifjúsági vezető, Sándor, kicsoda neked Jézus Krisztus? És akkor elkezdtem mondani, hogy a háború, ugye 46-ot írtak, akkor 46 nyara, háborúban hogy megtapasztalta Isten gondviselő szeretetét, hogy őt, mint Jónást a Cethalt gyomrába, hogy őrizte, feleségével együtt otthagyta a vidéki helyet, hogy mentse a feleségét a szülei közelébe, el se jutottak odáig, hanem egy távolabbi rokon óvó helyén kínlódták végig a bombázásokat itt Pesten, ott, ahonnan eljött, 3 nap alatt átvonult a front. Na most elmondta, hogy milyen hálás az Istennek, hogy megőrizte. És akkor azzal folytatta ez a fiatal ember, hogy Sándor, nem tudod, hogy Istennek ez a jósága kell, hogy téged megtérésre indítson. Hát, hogy folytatott a beszélgetés, nem tudom, meg most nem is róluk beszélünk, hanem a magunkéről. Áldás, békesség, tessenek jönni. De annyit tudok, hogy aznap este édesapám szolgált az esti szolgálata, mert elkérte, és a szolgálatába belevette, hogy a lelki pásztornak is újjá kell születnie, vagy a teológia előtt, vagy a teológia alatt, vagy mint ő, a teológia után. De valóság ez. No, lényeg, hogy olyan friss szívvel voltak, 40-es évek vége, 50-es évek, aki megérte Rákosi időnek ezeket az éveit, tudja, hogy külsőleg milyen szorítások, de ők nagyon misszióztak. És jöttek hozzánk sokan, tehát én kisgyermekként már nagyon sokat kaptam ebből. Talán úgy járnak itt Gödön is számosan a hívő család gyermekei, hogy néha megteszik, amit mi megtettünk, hogy mikor megláttuk azt a bácsit, aki általában azt kérdezte, hogy hogy állunk az Úr Jézus Krisztussal, hát erre aztán nem lehetett mit mondani, mert ez mint ha egy 6-8 éves gyereknek azt mondják, hogy hogy ityeg a fityeg, most mit mondjon rá? Úgyhogy jön a Pali bácsi, vagy hogy is, és húztunk el a kertbe, hogy arra, hogy ezt a kellemetlen kérdést kikerüljük. No, lényeg az, hogy nagyon sok ajándék volt abban, hogy a sok hívő ember között, hívő segédlelkészek, ott utána már szabadszálláson, ahol éltünk 7 éves korom óta, szolgáltak, és megfogott Isten igéje, ezt mondhatom. Pontosan ismertem kívülről mindent, és ennek a folyamatnak lett az eredménye az, hogy 13-14 évesen megnyithattam a szívem, és kérhettem az Úr Jézust, hogy jöjjön be az életembe, fogadjon el örökre, bocsásson meg a bűneimet, és én az övé kívánok lenni. Ez egy nagyon nagy ajándékként való indulás volt a számomra, és ennek a lendülete aztán a teológiára vitt. Egyértelmű lett a számomra 1-2 éven belül, akkor voltam ugye 8. osztályos, és utána, hogy a teológiára kívánok menni. És így jelentkeztem, hogy azt az örömet, amit megtapasztalt az életem, így tudom minél több embernek továbbadni. Hát idáig mondtam én, adnám feleségemnek is a szót, mert közben bennünket is úgy terelgetett Isten, hogy amikor ő 12 éves volt, én 14, akkor összerakott az iskola igazgató bennünket egy színdarabba, és az a, az esemény meghatározta a további utunkat, úgyhogy azóta is együtt vagyunk. Hát persze akkor még nem voltunk együtt, csak a próbákon, de Istennek különös gondja volt arra is, hogy összerakjon bennünket, mert ezt az életutat együtt járatta végig velünk. Hogy ő közben hogy élte meg, hogy őt is szólítgatta, és hogyan is az Úr.
Én vagyok az a feleség, aki 12 éves kora óta olvassa a Bibliát, akkor kaptam az első Bibliámat a nagymamámtól, és azóta nem is minden nap, vagy akkor, ha nem is minden nap, de rendszeres Bibliaolvasó lettem, és ebből a Bibliából megismertem az Úr Jézust, és a hittanórákon is, amit a Tamás édesapja, a hívő lelki pásztor tartott nekünk, és olyan szépen alakult, egy ilyen vonzást kaptam a mennyei dolgok iránt, de a megtérésig csak, tehát az igazi meg, az újjászületés, tehát az a fajta megtérés, mert én szerettem az Úr Jézust, és szerettem követni, az iskolába kiálltam, és elmondtam, hogy én igenis hiszek az Isten, mert az még a szocializmus kemény korszaka volt, amikor a továbbtanulás is kockán forgott, ha az ember ilyeneket megvallott. És én tanári pályára kívántam menni, de nem javasoltak emiatt, mert megvallottam a hitemet, és így lettem gyógyszerész. Tehát a gyógyszerésznél tetszenek tudni azt a szép kis rigmust, amivel csúfolnak bennünket, hogy keverem, kavarom, nem kell ész, legyél fiam gyógyszerész. Úgyhogy, de most már ez nem igaz, mert most már gyógyszerészek is okosak, mint az orvosok.
Már doktorált a feleségem nyugdíjas korában.
Igen, így van. És oda felvettek, mert ott nem nézték a világnézetet, vagy nem tudom, hát Isten így alakította az életutamat, és ott is megvallottam mindenhol a hitemet, ezért elég sok hátratételt szenvedtem. Én azt hittem, hogy már az Úr útján járok, míg nem, már Fóton, például Salgótarján, ugye az volt az első állomásunk, vagy ez már nagyon előre szaladt.
Nem baj. Hát hogy nem így előbb, utána én. Utánad.
Isten úgy munkálta az utunkat, így visszanézve is, hogy mindig megadta a következő lépést, szeretetet, meg szerelmet ébresztett egymás iránt a szívünkbe, amikor együtt szerepeltünk, ez egy kis diák szerelem volt, és aztán ez szépen alakult tovább, apósom volt az ige hirdető az esküvőnkön, és elmondta, hogy mint egy kis búvó patak úgy indult, és aztán szép, olyan szép képet használtál, de tényleg így volt. És én Szegeden jártam az egyetemre, Tamás Pesten járt, tehát ez is védett attól, hogy mindig sülve-fölve együtt legyünk, sőt még egy szünetet is beiktatott az Úr. De így is 10 év volt az az udvarlási idő, amíg vártunk egymásra körülbelül, és amíg eldőlt az, hogy végül is összeházasodhatunk. Ez 1971-ben volt, és új házasként aztán az egyetem után rögtön, ő a teológia után Salgótarjánba küldött ki bennünket az Úr, és ott egy olyan gyülekezetbe, ami teljesen, az volt akkor, úgy hívták Salgótarjánt, hogy a Kis Moszkva, és ott mindent megtettek azért, hogy ott a hitet teljesen letarolják, teljesen visszaverjék, vagy nem tudom, hogy mit csináljanak vele, de azt tudom, hogy ott senki nem merte megvallani azt, hogy hisz Istenbe, hanem olyan igazi református gyökerekből induló emberek, akik például a Tiszántúlról jöttek ott, és olyan, vagy például a gyógyszertárvezető, aki Sárközi faluból, ahonnan én is származok, onnan le a délvidékről, Bácskából, onnan való volt egy református valaki, de nem járhattak templomba, nem vallhatták meg a hitüket, mert ez a karrierjükbe került volna, és hát ők ezt nem tudták fölvállalni. Tehát egy ilyen helyre kerültünk mi, ahol hát szörnyű viszonyok voltak, fiatalon oda kerülni egy olyan helyre, ahol semmi nincs. Körülbelül 7 voltak az istentiszteleten, abban a nagyvárosban. Volt olyan az első bűnbánati hetet nem tudta Tamás megtartani, mert nem jött senki. Aztán egyik nap eljött a kántor, az idős kántor. Tehát ezt csak azért mondom, hogy ilyen viszonyok voltak. Na most ebbe a városba én elindultam, mint gyógyszerész egy ilyen tudományos versenyen, fiatal gyógyszerészeknek írták ki. És csak azért, és meg is nyertem Nógrád megyének ezt a versenyt, és csak azért nem jelenhetett meg erről semmilyen dicséret, vagy akármi, vagy egy riport az újságban, mert papné voltam, tehát hogy lelkésznél voltam. Ez csak az akkori viszonyok. Vagy Tamás ment a kórházba látogatni, megkérdezte, hogy szeretettel érdeklődöm, hogy olyan beteg, református beteg, vagy olyan beteg van-e, aki szívesen imádkozna, vagy valami, akkor azt mondták neki, hogy hát nincs a korlapra írva, és akkor feljelentették, aztán leállították ezt. Szóval ilyen ellenszélbe kellett ott fiatalon, ezzel a gyönge hittel, tehát idézőjelbe gyönge hittel, de ez erősítette és acélozta a hitünket. Ott születtek meg a gyermekeink, és a 5 év után onnan vitt el bennünket az Úr. Az is egy csoda volt, ahogy Fótra kerültünk. Átadom, visszaadom, aztán majd folytatom.
Köszönöm. Igen, hát a teológián nagyon jól indult minden. Barátok, hívő barátok, különleges évfolyam volt a miénk. Egyrészt majdnem kétszer annyian voltunk, mint a többi évfolyamban, akik jelentkeztek, és a jelentkezők zöme megtért fiatal volt. Abszolút szokatlan. Úgyhogy amikor leültünk Bibliát olvasni, idősebbek benéztek, na, buzgógólyák, majd adjátok ezt a lábbis is. Úgyhogy hála Istennek, hogy teltek az évek, és úgy egy idő után, miután a többség is voltunk meg minden, úgy elcsöndesedtek ezek a hangok. Számomra nagy ajándék volt, hogy a Kispest rózsatériekhez kerültem ki Ablonci Zsolt barátom révén, akivel egyéb folyamban voltunk, és ott Ablonci Dani bácsi nagyon áldott életű ébredési lelkész szolgált, meg Vándor Gyula az ifjúságba, a feleségével. Tehát ott nagyon éltünk. Én akkor hallottam életemben először, hogy van ilyen ifjúsági bibliaóra. Én amikor 13-14 évesen elindultam Jézussal, akkor fogtam a Bibliát, beültem az öregek bibliaórájára a Térsekcsanádon. Nagyon otthon éreztem magam, jó volt, szeretettel fogadtak, hárman voltunk férfiak, édesapám, az öreg Illés bácsi, meg én. Illés bácsi könnyes szemmel, Tamáskám, mit kaptál, nem tudod elképzelni. Én 50 évig csak úgy mentem ki a szőlőbe, vagy 2 liter bor is kész. Zsófi imádkozott, értem, mennyit a felesége. Amikor megismertem Jézust, azt mondja, hallod, nagyon jóba voltunk ott, és szóval ifjúsági bibliaóra, aztán nyaranként itt Szentendrén, a Szabadságforrásnál, ilyen dugi ifjúsági hét volt, valakinek a nevén volt az a telek, és úgy lehetett ott lenni, éneklésben is halkabban, meg minden, hogy ne föltűnösködjünk, tehát ilyen idők, de nagyon sokat jelentett, nagyon jó volt. Aztán most már utólag látom, és felelősséget is érzek teológusok, meg fiatal lelkészek iránt, hogy valahogy védeni, vagy ébreszteni őket, mert sajnos a teológiai tanulmányokban nem egyértelmű a Biblia olyan értelmezése jelenleg a teológiánkon, hogy Isten kijelentése az elejétől a végéig. Tetszett az Istennek, hogy ebben a formában adja nekünk. És ez a Biblia kritikai boncolgatás, hogy ez talán az egyház írta, ez nem tudom, ez betoldás, ez itt van, ez ott van, ez így úgy, hát váratlanul ért bennünket, aztán lelkészeket is hallgattunk Budapesten, hát voltam olyan evangelizáción, amikor szemtől szembe, most gondolják el, a testvérek itt ülnek, és én kimondanám, amit az a lelkész kimondott ott, akit mi nagy tisztelettel figyeltünk, nem a Dani bácsi volt ez, hogy tulajdonképpen csak két szóról tudjuk, hogy biztosan Jézus mondta, az egyik az Abbá, a másik az Amen. Hát rettenetes. Na, nem akarok én semmi, senkire semmi vádat, de a lényeg az, hogy igen megrontja a hitünket, ha Isten igéje nem zár, és nem szorít sarokba. Amit olvasok, arra úgy azért azt mondhatom, hogy és hogyha nem direkt Jézustól van, meg hát olyan kincsünk van a Bibliát illetőleg, de ahogy szoktam mondani Gödön is, meg másutt is, hogy két hatalmas ajándékot adott Isten a bűnbe bukott embernek, az egyik a tervrajzok, visszaadta a Bibliát, a másik a legnagyobb Jézus, a szabadító, a megváltó. És ezt a kettőt kikezdjük, és az az igazság, hogy lassan kezdtem szégyelni azt a szemellenzős megtérést, amiben én is elindultam. Olyan borzasztó ez, olyan sátáni dolog, hogy egyszer csak olyannak állítja be ezt a bűnből, totál káros állapotban az Úr Jézushoz menetelt, mintha ez olyan primitívebb, akkor mondják ezt sokszor, hogy a fundamentalista. Most a fundamentalistát arra értik, hogy komolyan veszi az Isten igéjét. Pedig hát, ha nem ezen a fundamentumon állunk, akkor nekünk annyi. Na mindegy, csak lassan én tartottam ugyan a kapcsolatot a hívő körökkel, mert ugye, hát mi ebből jöttem, meg én is az Úr Jézusé vagyok, csak mire Salgótarjánba értem, észrevettem magamon, hogy buzgolkodtam én nagyon reggeltől estig, meg én tényleg az Úrért kívántam élni, de mikor átsuhant az agyamon, hogy mit hajtsak én azért az idős néniért, hát Isten úgyis majd elrendezi. De hogyan? Hát persze, mert a tanításokban benne volt ilyen, hogy hát Isten mindenkit üdvözít majd, mert hát ó, de jó lenne. De nem így adja elő a Biblia. Tehát ilyen szempontból a lényeg az, hogy odaadóan végeztük a szolgálatot, csak olyan vegyes lett már. Igazából én előttem is elveszett az irány. Nem tudtam volna megmondani, ha valaki kérdezi, akkor honnan, hova megyünk. Az már nem volt az enyém, amiből én jöttem. Az még nem volt az enyém, amit úgy gondoltam, hogy majd mi egy szélesebb ívelésű utat megtalálunk, és ez smafú. Tehát ma már látom, hogy ilyen nincs. Csak ez idő kellett, amíg rám szakította Isten. Sok áldást átéltünk ott. Két gyermekünk ott született. A kis gyülekezet följött a kieső zónából, mert ugye teljes sereghajtó volt Budapest, vagy az Észak-Pesti Egyházmegyével Salgótarján. Annál gyöngébb, szétesettebb gyülekezet nem volt. 52 falu tartozott oda. Hát én 5 év alatt 35-be tettem be a lábom egyáltalán, mert ugye ha meghalt valaki, akkor a szórvány terület az a legnagyobb szórvány szerintem a Magyarországi Református Egyházban. No, hát lényeg az, hogy 5 év után egyszer csak úgy érkezett meg a Fóti gondnok, hogy mi már becsuktuk a kaput lent, mert gyönyörű helyen van a templom, aki Salgótarjánba jár, nézze meg, hogy a Meszes hegy oldalába épült a bánya igazgató, liptai igazgató építette, és nagyon szépen, mint egy ilyen főúri följárat, széles lépcsők, karfa, és hát előtte akkora telek, hogy mire kérünk az utcára, hát az ott sok-sok méter volt, és nagy-nagy kert előtte, ez volt ott a hegy alatt. és ott volt a parókia mellette, tehát ott voltunk, és beugrott a gondnok fia, jöttek.
Kerítésen beugrott.
A kerítésen át, és akkor lementem, kinyitottam, jött a gondnok, és azt mondta, hogy tudom-e, mi történt Fóton. Én ott voltam segédlelkész 69, 70, 71 áprilisáig. Fogalmam sincs, hát meghalt az Esperes úr. Jöttünk kérdezni, hogy eljönne a lelki pásztornak, nagy tiszteleti úr Fótra. Hát, micsoda különös útja Istennek. Aznap reggel mi Zakariás könyve 9. részét olvastuk. Minden nap nem olvastunk mi közösen akkor tájt igét, meg úgy, de azért imádkozgattunk akkor is együtt. De aznap reggel igen. Valahogy rákszakadt sok baj, gond minden. Különösen feleségem viselte nehezebben a salgótarjáni viszontagságokat. És abban az igében ott van, Zakariás 9-ben, hogy az Úr szemmel tartja az embereket, a vége felé pedig az, hogy most pedig rájuk tekintek. És én elmagyaráztam neki, hogy nézd, így zajlott az életünk, hogy időnként akcióba lépett Isten, és amikor akcióba lépett, akkor kiderült, hogy az addig való szakasznak is értelme volt, ő figyelt végig, csak nem volt miért belépni. Tehát szemmel tartja az embereket, és akkor végigvettük, hogy hogy volt ez az egymásra találásunkban, hogy volt ez utána, hogy volt ez a salgótarjában, és a többi, hogy milyen akciókat éltünk át, amik az életünknek ilyen jelentős eseményei. És aznap délután történik ez a jelenet, én biztos voltam benne, talán feleségem is, hogy mi Fóton leszünk lelkészék. Csak hát azt mondtam, hogy én ezért nem tudok tenni semmit, nem is akarok, ha ezt a fótiak lezongorázzák. Mert aztán püspök, esperes, mindenki ellenáll. De én is azt mondanám, hogy egy 29 éves zöldfülűt a megye legjobb gyülekezetében ne hívjanak el. Hát ez azért, hogy orrótak is a papok aztán, többen azok is, akikkel jó voltunk, hogy azért álljon meg a menet. Hát még most puskaporcse szagút, és akkor beül. És
de ennek mi van? Előzménye volt az, hogy itt voltál segédlelkész, tehát ismertek.
Na most az egésznek ugye tulajdonképpen az igazi indítóka az volt, hogy a fótiak azt mondták, hogy mi már úgyis járunk templomba, de mi lesz a gyerekeinkkel? És én olyan nagy gyerekbolond üdés voltam ifjúsággal, de a gyerekekkel meg különösen, és hát erre emlékeztek, hogy hú, az a segéd lelkész annyira összeszedte a gyereket, 104 gyerek volt a csúcs, mert írtuk mindig, hogy hányan vannak, és akkor én nekik adtam a történeteket. Fiam most is számon kéri, hogy apu, hát azt mondtad, mikor Dávid ment le Saul táborába, hogy és a holt fénynél látták Abisaival, azt mondja, hát olvasom a Bibliát, sehol nincs ott a holt fény. Hát ő mindent figyelt, mindent nem írhattak le a Bibliába, hanem hát ugye akkor hát valahol látniuk kellett, és, mert ezek meg úgy beleélték magukat, mint akiknek ez élet-halál kérdés. Na lényeg annyi, hogy ez volt az apropó, ahogy mondja a feleségem, és a végén nem érdekes, hogy mennyi minden tortúra után megadták az engedélyt, és én 76 karácsonyára Fótra kerültem. És hát Fóton eltelt 5 esztendő, 6 esztendő, 5 után el akartam menekülni onnan. Sikertörténetnek látszott az egész. Sokan jöttek templomba, minden, az egész úgy megmozdult, az esperes is, aki nem akarta az oda menetelünket így, jellemezte néhány év múlva Fótot, virágba borult a fóti gyülekezet fája, de lesz-e rajta termés? Úgy meg voltunk sértődve. Nem ez a termés. És proféta szólt belőle, mert Isten világosan megmutatta, hogy ez még nem termés volt. És azt hittük, hogy minden szépen alakul, én ide jártam Tahiba is, ilyen egyház megyei, meg egyház kerületi ifjúsági konferenciába is, ilyen vezető munkásnak, járogattam evangelizálni gyülekezetekbe. Az nem zavart, mert én nem tudtam, hogy itt valami nem stimmel. Hogy olyan lelkész, akivel később egy szívvel élekkel együtt szolgáltunk már az ébredési misszióba, később megmondta, hogy Tamás, amit te evangelizációs címszó alatt végeztél nálunk, azért kár volt meghívni. Mert nagyon szép kerek igehirdetések voltak Zákeusról, csak abba az égvilágon semmi arra, hogy emberek életre mozduljanak. Hát így lettem én egyre nagyobb favorit a gyülekezet szemébe, ami aranyszájú papunk, meg a minden. És így jutottam el oda, hogy itt, hogy beleroskadtam. Kiszolgálni embereket maximálisan. Én nem gondoltam, hogy csak kiszolgálom, hanem szerettem őket. És úgy megy, abba el lehet fáradni. És ráadásul kiderült, hogy még Isten se dicsért meg, amikor ez igazán világossá lett. És hát így jutottam el oda, hogy 5 év után elköszöntem a Fótiaktól. Egy vasárnap egész váratlanul. Hát volt ott megbotránkozás. Innen csak temetőbe vittek ki papok. Mi az, hogy elmenne? Volt, aki, ha elindultak, menjenek a fenébe. Megsértődött a gyülekezet. Egész komoly nagy meghasonlás. De így utólag nézve, ha Isten nem hozza el ezt a az időt, akkor talán még most is mennénk abba valamibe, amiről feleségem nagyon jellemzően azt mondta egy ponton,
majd én
hogy...
mondom azt el.
Na, mondjad.
Köszönjük, ülj le, pihenj meg.
Köszönjük.
Az volt, hogy ezekben a körülményekben látva, meg átélve, ami Fóton volt, azt éltem meg, hogy a más az elmélet, és más a gyakorlat. És az volt a szívemben, hogy ha ez a keresztény élet, amit mi itt élünk, úgy a gyülekezet meg a lelkész család, akkor nekem ez nem kell. Tehát nem bírok ebbe élni. Tehát itt valami nem stimmel. Ez nincs rajta a mennyó illata, és másokat se tudok így erre elhívni, vagy hívni, hívogatni. Tehát nem tudok szolgálni, akkor misszióval szolgálni. És ebbe a helyzetbe, amikor ez úgy belülről bántott, a szívembe volt, és láttam a Tamásnak a kínlódását is, aztán együtt döntöttük azt el, hogy akkor mi elmegyünk, mert ezt nem bírjuk így. Tehát, hogy más az elmélet, más, nem tudunk rajta változtatni. Be volt dobva a postaládába egy levél, nekem címezve, egyik nyáron. Ebben idősebb, nálamnál idősebb lelkésznék, akiket nagyon tiszteltem. Ők akkor is már a misszió jeles képviselői voltak. Én meg fiatal papné, tehát én nekem nem volt mondjuk sok közöm hozzá, de az egyikük azt az indítást kapta föntről, fölülről, az úrtól, hogy hívjon el engem magukkal egy csendes hétre. És megtaláltuk ezt a levelet, ami nagyon kedvesen hívtak engem egy lelkész, idősebb lelkésznékkel csendes hétre. Ez egy ilyen titkos csendes hét volt, tehát nem ilyen, mint a tahi, hanem egy ilyen elvonult csendes hét. És az volt a szívemben, hogy Istenem, hát én már annyi ilyen nem voltam, vagy hát nem annyi ilyen, mert ez az első, amire hívtak, de hogy már olyan sok csendes héten voltam, és olyan sok ige van most, tehát ez keserűségnek az érzése volt akkor bennem, és hogy ez rajtam nem fog segíteni, és nem megyek el. De aztán munkálkodott bennem biztos Isten a gondolataimon keresztül, és azt mondtam, hogy hát végül is, ha nem is kerek semmi, de veszíteni sem. Tehát, hogy nincs mit veszíteni, hát elmegyek, legfeljebb nyerek, ugye, vele. És elmentem ezekkel a papnékkel erre a csendes hétre, ez Biatorbágyon volt, akkor még sokkal egyszerűbb körülmények között, körülbelül 30-an lehettünk az ország minden részéből, és én ott rádöbbentem akkor, hogy annak ellenére, hogy én szolgálok az Úrnak, meg hiszek benne, és szeretem az Úr Jézust, valami, a Szentlélek ereje, vagy ez a, nem tudom, őnekik van egy olyanjuk, ami nekem nincsen. Akárhányszor megszólaltam, mindig úgy éreztem, hogy butaságot mondok, és legszívesebben az asztal alá csúsztam volna, meg egyéb. Tehát ilyen élményeim voltak ott, és csütörtökre az ige úgy munkálkodott. Kikerültem az öreg papnéket is, úgy voltak, hogy jöjjek velük közösen imádkozni, és úgy voltam, hogy hagyjanak engem békén, és egy kis jegyzet füzettel, egy kis naplóval elvonultam az egyik fal alá, és az igéket, amiket kaptunk ott, amiket hirdettek, megbeszéltem az Úrral, hogy Uram, te ezt mondod, azt mondod, és akkor úgy szépen kialakult egy ilyen. Tehát az Úr munkálkodott a szívembe, én meg válaszolgattam rá, sőt, biztos butaságok voltak ezek, de mégis valami jó sült ki belőle. Mellém adott társként ott, és hiszem, hogy ő is az Úr adta társként, volt közöttünk az egyik hívő testvérnek a barátnője volt ott, aki egy hozzám hasonló fiatal hölgy volt, akkor én is még fiatal voltam, ez 82-ben volt, és annyira ragaszkodott hozzám, tehát mindenhova kísért, meg kiderült, hogy 5 éve rákbeteg, tehát ő rákbeteg volt, egy főnővér volt az egyik intézményben, és valami kedvességgel, és annyira jó volt, hogy nem klerikális szektorból, tehát nem klerikális körökben, civilként. Együtt kapáltuk a kukoricát, közben megbeszéltük a dolgokat. Ez is nagyon ható. Ő rábeszélt, hogy menjek, és mondjam el a lelkemben lévő őszinte dolgokat egy személyes beszélgetésen. És ráálltam, mondtam, hogy hát ez is a legfőjebb használ, nem ártani nem árt, úgyhogy elmentem, és az a beszélgetés bizony megfordította az életemet, és megláttam a bűneimet, letérdeltünk az igehirdetővel, vagy a lelki gondozóval ott, és akkor adtam át igazán először teljesen az életemet az Úr Jézusnak. Miután láttam a bűneimet, a bűneimetnek a bocsánatát kértem, nagyon, nagyon jó légkör volt az ott. Úgy láttam, vagy úgy átéltem azt, hogy ha ezt most nem teszem meg, akkor egy olyan lehetőségeket szalajtok el, hogy az egész életemet, további életemet befolyásolja. Tehát van egy ilyen, amikor Isten beszorít a sarokba, és tényleg valamit válaszol. Mondhattam volna, hogy nem, vagy nem térdelek le, és nem. De tudtam, hogy ez nekem egy akkora lehetőség, mint amikor a szakadékba beleesik valaki, és kiabál segítségét, és egyszer leengednek egy kötelet, és a kötélig leng, de egyszer olyan pózba van, vagy olyan helyzetben, hogy elkaphatom. Nekem ez volt ez a beszélgetés, Isten hosszú ideig készített erre, és akkor áttört az életemben valami olyan öröm, és egy olyan egész látásmód, hogy addig nem szerettem fóton lenni az említett dolgok miatt, hogy ott nagyon tradicionális volt a gyülekezet, és sok mindenben ki kellett szolgálni az igényeket, és az nem az Úr szerinti igények voltak, azok emberi igények voltak, és más volt az elmélet, más a gyakorlat. Olyan végtelen szeretetet kaptam a fótiak iránt, hogy attól kezdve mindenkinek vinni akartam az evangéliumot, és mindenkit hívogatni akartam az Úr Jézushoz, és ez meg is történt, úgyhogy sokan aztán a hozzám hasonló fiatal asszonyok közül elsőként inkább azok, és azután az édesanyáim korosztálya is elindult a megtérés vonalán.
Nagyon gyöngéd Isten szeretete, és hogy mekkora energiát bevet, hogy milyen nagy a türelme irántuk. Tehát én magam például, amikor a csendes heti hívás jött, akkor nem tudtam, hogy ehhez hogy álljak hozzá. Láttam a feleségemnek azt az állapotát, hogy éjszakázi, hogy ott van, akkor a két gyerek itthon van, ez se jó. De az se jó, hogy azt akarták, hogy otthon maradjon, mindig ezzel
győztették. Ja, mert hogy ügyeltem az az éjszakán.
Igen, az se megy. Láttam, hogy itt valami jó lenne kimozdítani, de hát Mondom, eddig is elege volt a kegyességből, hogy mondta, hogy az a güzülés, amit te kereszténység címszólag végzel, reggeltű estig, hát az nekem nem kell. Mondom, még egy ilyet, hogy elmegy egy ilyen csendes hétre, úgyhogy az akkor én állapotomban is olyan volt, de hát kivártam, nem mondtam neki se azt, hogy menjen, se azt, hogy ne, ő döntött. És közben engem is dolgozott Isten, mert ebben a nehéz állapotban a lényeg, hogy hiába köszöntem el Fótról, hogy egy kis gyülekezetbe folytatom, elakadt az egész ügy, vissza kellett jönnöm, és nem, a szökési kísérlet az megállt. Csak annyi lett a különbség, hogy egy nagy zuhanás, ugye az a nimbus összetört, hideg levegő, elképzelik a testvérek, hogy az 5. évforduló karácsony ugye érkezett, vagy a 6., de 5. talán, és akkor kaptam palástot. Tehát olyan, inkább elbújtam volna. Annyira érződött, hogy a gyülekezet mit kíván palást helyett a papjának. De mentünk tovább, és közben...
Hát egyesek, nem így volt azért, ez a kisebb jelenség.
Hát igen, de azért a légkörön lehetett ezt erősen érződni, hogy a gyülekezet megvan rökönyödve.
A kisebb része.
Hát igen. No, de közben olyan helyekre is hívtak evangelizálni, Pápiószeles, Iposálmosig, akkor érték fénykorukat, Ráckeve, az ottani lelkészék, akiktől jött aztán a hívás is, ahol meg inkább én kaptam, mint adtam volna valamit, és közben valahogy belekerültem egy ilyen igehirdetés megbeszélési körbe, Cseri Kálmán is ott volt ebben a körben, és hamarosan kiszűrtem néhány lelkész, hogyha ő hiányzott, akkor nekem hiányzott egy ilyen tüneti kezelés. És nagyon figyeltem aztán rá, meg az ige hirdetéseire is. Lényeg, hogy feleségem megjött kicserélve. Ez akkora fordulat volt, hogy én azt se tudtam, hogy hova legyek ebbe az örömbe. Másnap reggel ugrok a kávéért. Ő az ágyból megszól, a nagy tiszteletű úr, nem a Bibliáért kellene először ugrania a lelki pásztornak. A betyárotokat, de kitanítottak titeket ott, hogy mi van, és akkor azt mondtam, ha csak halvány gyanú is, hogy az a kávé szenvedélyem, úgyhogy évekig nem is ittam kávé, meg a többi. Akkor a...
De most azt hiszem először a Biblia előtt.
Nincs igaza egészen, mert amikor ő még alszik, és én már Bibliát olvasok, akkor nem lehet kotyogni a konyhába, akkor a Biblia előzi meg a kávét.
Akkor igen.
De hát amúgy is csak egy ilyen tevek, akit iszunk. A lényeg, ugye ez a Nescafé nem sokat jelent, de mégis. Na, de nem is ez a lényeg. Az, hogy ő most már a helyére kerülve nem csak engem rázott föl, hanem ott egyre másra jöttek elő. Fótról a korabeli fiatal asszonyok, akik ugye már 10-15 éves házasok, ez a 30-as évek közepe, és már zörgött kicsit a házasság, már olyan húzd meg, elezd meg, és hát észrevették a differenciát. És akkor kezdte elvinni őket. Egyik másik megtért, akkor kis asszonykör volt, mondta, én mindig ezt akartam. Hát ez nagyon jó. És egyszer megkérdezte tőle Liza néni, a vezetőnő ott, hogy férjednek nem kellene eljönni. Hát azt mondja, az rendben van, csak nekem kellett helyre kerülni. Azért nem ártana. Hát eltelt már 3/4 év, amikor elmentem egy hétre. De micsoda, hogy hívják ott? De mit szól a szomszéd lelkész, hogyha én ilyen helyre megyek? Aztán kiviszi be a szenet. Közben azt az ajándékot kaptuk, hogy megmondta a főorvos a két gyerek után, hogy asszonyom többet nem fog tudni szülni, nem tud kihordani gyermeket. És tényleg 7 év eltelt, igen ám, csak a 82. júniusában oda volt, 83. júliusában megszületett a Teodóránk a harmadik gyermekünk, mert a pszichoszomatikus kölcsönhatásokat nem mi találtuk ki. Hogy Isten mit tesz, azt ő tudja. No, de hát akkor ő már várta a kicsit, hát kiviszi be a termokokszoskájához a szenet. Meg ha netalán meghal valakit, netalán, hát volt meg öt temetés volt egy héten, nem is sorozatban, de én ezekben is fáradtam meg mindenben. Hát ki fogja eltevetni? Az ember nagyon aggályoskodó tudám lenni.
Még akkor is a pap.
Akkor is, meg...
Neki kéne többit tanítani.
Most arra gondolok, hogy attól kezdve, attól az évtől kezdve, minden évben egyszer csendes héten, egyszer lelkészekkel, ilyen maszek héten, egyszer itt a hiba az egyház megyei lelkészekkel, szóval egyszerre lett idő, más utána. Lényeg, hogy oda kerülve nyalogattam a sebeim, ugye, mert én egy kicsit olyan voltam, mint aki az elfáradt, meg nem értett, meg akinek nem segítenek. Mindenkivel baj van. Általában az már gyanús. Az már gyanús. Ha szembe jön mindenki a vonalat. Na, lényeg az, hogy ott vagyok, figyelem az igéket. Elgondoltam, hogy én mit mondanék másnap a folytatás, és mi hangzott. És más hangzott, de azt is érzékeltem, hogy nagyon nyomon. Tehát három nap kellett, hogy Isten megfordítsa a dolgot, hogy én nem mártír vagyok, hanem én bűnös vagyok. És konkretizálta. Beszélgetni kezdtünk, meg minden. Konkretizálta, hogy embereknek igyekszel tetszeni, Krisztus szolgája nem vagy. Mi az, hogy te hagyod ott a gyüleg? El kell venni tőled. Hát ez szép zeneszó mellett, a kárhozatba kíséred a fótiakat, így úgy észre se veszik, egy egyszerűbb lelkésznek kellene oda menni, aki nem zsonglőrködik így, és aki megmondaná az igazat. Hát akkor még védtem magam, elmondtam, hogy de úgy szeretem a fótiakat, hát mindenkit szeretted ám. Nem őket, hanem a saját bálvány szobrodat. Azért udvarlott körül, meg azért beszélt úgy a Juris nénivel, hogy oda tegye a virágszálat a szobroddal. Mondom, hát a végén mindent elszednek tőle. Hát már semmi nem marad, hát én, akinek ebben megy el az élete, energiája, mindene. És tényleg így volt, mert a Juris nének azt már nem mondtam, hogy a Pista bácsival így nem szabadna bánni. Akkor nem teszi oda a virágszálat. Dobzse, dobzse, hogy mint, kedves testvér. Ajjaj. És akkor láttam, hogy veszítettem, itt nagy baj van. És akkor egy fél nap jártam, keltem, ott van egy hegyoldal. És próbáltam védeni magam. Tudtam, hogy veszítettem, de az ember úgy vagy az utolsó, ki magyaráz. És estére azt mondtam, Istenem, igazad van. Én ezt nem láttam, én teljes őszintén végeztem a dolgomat. De most, hogy látom, kérlek, bocsáss meg mindezért. De Uram, az a baj, hogy én nem tudok más lenni. Ha hazamegyek, én ugyanez vagyok. Ha te tudsz újat kezdeni, kezdjél. És akkor egy nagy békességet kaptam, de még hazafelé is az volt a kérdésem, hogy mi lesz az új. És amikor fölmentem a szószékre vasárnap, ugye pénteken vége a hétnek, fölmegyek a szószékre, az első percben tudtam én is, meg a gyülekezet is, hogy itt valami történt. Olyan szabadságot kaptam, hogy nem számít a János bácsi mit gondol, más mit gondol. Én mondhattam, ráadásul éppen Simon mágus jött az apostolok cselekedetéből, úgyhogy abba belehomorintottunk az okkult kérdésekbe. Elindult. Éreztem a szabadságot. És amikor befejeztem az ige hirdetést, akkor bocsánatot kértem a gyülekezettől a szökési kísérletért. Hogy most már tudom, hogy nem helyet, hanem szívet kell változtatni a lelkésznek. És elmondtam röviden, hogy mi történt a csendes héten. Mit beszélt velem az Isten. Hű, az egyik fiatal asszony, akikkel ugye ott házas körben mi ott együtt voltunk. Te Tamás, ez nagyon ciki. Mondom, Erzsi, nem ciki, ha Isten elrendezte veled. És ez a bocsánatkérés, meg amit elmondtam, hogy testvéreim, ha ezután nem lesznek ilyen simogatók az ige hirdetések. Én senkit nem akarok bántani, de őszintén szeretném szeretni a testvéreket. Akkor ne haragudjanak, de velem Isten úgy beszélt, hogy ezt nem kerülhetem ki. És ezután már én is fölzárkóztam a nagy tiszteletű asszony mellé,
igen.
És indultunk tovább. És megindult a Fóti ébredés. És olyan nagy élmény volt azt átélni, hogy emberek csak földugják a fejüket. Hát addig is hirdettem én az igét. Szép volt, jó volt, díjazták, de nem dugta föl senki a fejét. Nem, mert ha Isten élő igéje hirdettetik, az olyan, mint mikor megfogan a gyermek. És egyszer csak nyugtalanná lesz a szív. És akkor mi elindítottunk egy folyamatot, aki földugta a fejét, azt vittük csendes hétre. Nekünk ez volt a menetrend. Úgyhogy kb. 80-100 embernek a megtérését éltük át. Óriási cirkusz voltunk, mert azért az egybe van az ősi gyülekezet. És ott aztán volt ott minden testvéreim. Nem is tudom, feleségem, te mondd el, hogy amikor azt a gyermeket várta egy család. Már megtért a feleség, megtért a férj, és a három gyermek után a negyedik is elindult. Hogy mi volt ebből?
A fiatal asszony kérdezett, vagy kért tanácsot tőlem, úgyis, mint gyógyszerésztől, mert ugye vannak a fogamzásgátló tabletták is, amik ártalmasak, és sokan félnek azt szedni. És nem csak a hívők, hanem hát szóval akik ebbe, tehát tanácsokat kértek. És az egyiknek azt a tanácsot adtam, akinek már kezdődő trombózisa volt, hogy hát ezt abba kellene hagyni. És három kis gyereke volt, és mind a három kislány. De a Fót egyik leggazdagabb családja volt, már akkor távol-keleti kocsin jártak, majd nyugatin, amikor itt még csak az orosz, meg a, tehát a Warburgok, meg a nem tudom, hogy milyen kocsik voltak. A lényeg az, hogy tehát jó módban éltek, és ez a fiatal asszony megtért, és kicserélődött. Élete lett, felszabadult, abbahagyta a fogamzásgátló tablettát, és lett egy terhessége. És a férje, aki szintén megtért volt, teljesen kétségbe esett, mert ők a szülőkkel is együtt laktak, ez egy idősebb presbiter család volt, és azt mondták, hogy csak ma csak a, akkor csak a cigányoknak és a papoknak van négy gyereke, és hogy ezt nem lehet vállalni így egy normális fóti református családnak a negyedik gyereket, és ez a fiatal azt, hogy nem így gondolta. Azt mondta, hogy ő már vétkezett eleget Isten ellen ebbe a témába is, ő nem kíván vétkezni, és ő hálás szívvel elfogadja ezt a gyermeket, akár fiú, akár lány. Mert aztán azt mondta a férje neki, hogy jó, hát ha fiú lesz, akkor meg kell nézetnünk ilyen a Czeiser Endrénél, hogy ez fiú lesz, vagy lány, és ha lány, akkor nem, ha fiú, akkor igen. Szóval borzasztó, ördögi, teljesen sátáni, így behálóz a sátán egy hívő embert is, és befertőzi a gondolatvilágát, és aztán kenyértörése is került a sor, mert úgy tudta ez a fiatal asszony megmenteni ezt a kisbabát, hogy elköltözött otthonról, és eljött az édesanyjához, aki egyedül élt. És mikor elköltözött otthonról, mi éppen nyaraltunk a gyerekeinkkel valahol a Balatonon, és megjelent, mint egy dúvad ez a fiatalember, ez a hívő fiatalember, és azt mondta nekem, hogy amit elrontottál, azt most légy szíves, hozd rendbe, és gyere haza, és hozd vissza a feleségemet. Meg nem tudom, mi is oda.
Amit csináltál. Ezt,
amit csináltál, azt hozd rendbe.
Gyere haza, és...
Hát mondom, nézd, én ezt úgy érzem, hogy ezt nem én csináltam, hanem...
Hogy te csináltad, egy... Nem ilyen lazán beszélt ő vele. Egy...
Hanem én így fogom fel, hogy ezt Istentől így kaptátok. Tehát ez egy hálára indító dolog is, meg ebben nem leszek partner, hogy én a feleségedet ebbe inzultáljon meg egyéb. A lényeg az, hogy kivárta ez a fiatal asszony, amíg már nem lehetett likvidálni azt a gyermeket, és akkor visszaköltözött valahogy mégis kivékültek, és akkor még nem nézték meg, vagy nem tudtuk megnézni, hogy fiú lesz vagy lány, tehát így ultrahangos vizsgálat nem volt. És tehát nem tudták utolsó pillanatig, meg nem is voltak akkor már kíváncsiak rá, hogy mi lesz. És tudom, hogy én patronáltam be az főorvos úrhoz, ahhoz
a... Annyit azért mondjunk el, hogy a férj kínjába, hogy hazajön a feleség, bocsánatot kér, hogy elment, de közben ott a gyerek és az egész megoldatlanság, kilőtte magát a kocsival, és elment a nyaralóba, és onnan a csendes hétre, ahol nem szoktak befogadni hétközben embert, és befogadták, és arról volt szó, hogy Dávid megölette Úriást. És mikor hazajön ez a zsenge hívő férje azzal, hogy én bocsássanak meg, az imaórán mondta a testvérek, mert én lélekben már megöltem a gyermekemet. És odaállt a felesége mellé, szóval Isten hatalmasan dolgozik rá.
Közben... Békességbe várták ezt a kisgyermeket, és aztán együtt vártuk a hírt a telefonnál, akkor még ilyen kurbics telefon volt foton. Már tényleg az őskorban éltünk mi.
Parókián volt, telefonot meg nem volt.
És jött, és mondja, hogy akkor kérdezzük már meg, hogy mi történt az éjszaka. Hát mondta a főorvos úr, akit fölhívtunk, hogy egy nagyon szép kisfiú született, és ott letérdeltünk ebben az édesapával, és hálát adtunk azoknak.
Könnyek között az édesapa.
És aztán azoknak a nagyszülőknek, akik szintén ugye ellene voltak az egésznek, ez lett a szemefénye, és ez viszi tovább ugye a nevüket.
Majdnem 30 éves
is, meg a gazdaságot is, mert azt hiszem, hogy abban is dolgozik, ilyen primör kertészetben. És még egy érdekes volt, hát volt ott sok érdekes, tényleg tele van csodákkal, nem is kell ezt mondani. Volt egy nagyon rossz indulatú néni, aki mindenbe a kápán is csomót keresette. Ugyanakkor énekkaros volt, a gyülekezetét támogató volt, véleménye mindenről, amire hallgattak is, de egy nagyon ilyen rossz indulatú néni volt. És nagyon, de olyan kétszínű is, tehát hogy a szemébe az embernek
paknének a legkellemetlen.
A lényeg az, hogy én ezt tudtam. És egyszer, hogy nem, valahogy ráállt arra, hogy ő is elmegy a csendes hétre, elmegy egy csendes hétre a korosztályával, és ez a néni akkor a csendes héten megtért. És akkora változást, én még nem is tudom, nem is nagyon láttam, ahogy az megcsendesedett egy jóindulatú, adakozó, Tamás szokta mondani, hogy az adakozás lelki ajándékát kapta, karizmáját kapta, mert nagyon sokat dolgoztak, virágkertészettel dolgoztak, és majdnem minden hónapban egy egész teljes piacnak a bevételét behozta az új parókia építése. Tehát az adakozás kegyelmi ajándék az amikor szabadon adakozok, amikor az Úr indít valamire, azt én örömmel, egészen és azonnal odaadom. Hát ő ezt kapta, nekem ez egy nagyon... És hát nagyon sok van még ezen kívül, és ezt úgy kaptam, ezt elfelejtettem elmondani, hogy amikor én frissen visszajöttem a megtérésem, vagy az újjáteremtésem, a megtérésem után erről a csendes hétről, akkor Isten adott nekem egy igét. Szoktuk olvasni ezeket a csendes perceket, akkor még Amerikából, vagy Kanadából, vagy honnan küldték ezeket a csendes perceket, és az egyik nap, ami... annyira nekem szólt, és úgy sajnálom, hogy nem tettem el azt a csendes percek számot. Azt kaptam, hogy az András szolgálat, azt tudjuk, hogy mi András vezetgette Jézusról az embereket, és hogy tehetem én ezt, és hogy tette ezt, testvérem, mondta a magyarázó, és az nekem szólt, hogy ha van egy autód például, akkor ültesd be annyi embert, és vidd el olyan helyre, ahol hallhat Jézusod és Jézusról. Nekem ez benne maradt a szívemben, mert volt egy varrgópunk. És a csendes helyekre mindig előre kellett helyet foglalni. És akkor én mindig foglaltam 4 helyet, ugye én voltam a sofőr, én nem maradhattam ott mindig, mert nem is lehetett, meg nem is engedték volna. De 4 asszonytestvérnek mindig volt helye a varrgópban, és ez egy ilyen ingajárat volt. És az volt, hogy foglaltam 4 helyet valamelyik asszonyhétre, és elkezdtem imádkozni, hogy az a 4 hely beteljen, és besegített a többi hívő is, és legtöbbször betelt. Volt olyan, hogy csak három volt, de legtöbbször a négy asszony megvolt, úgyhogy így ez az adakozó néni is, és mindig igyekeztem, hogy akik úgy egy korosztály, nem zavarják egymást, mert azért emberek vagyunk, és nem erőszakkal, hanem tényleg úgy, hogy imádkozva, hogy az Úr vegye rá őket belülről is, és ez így sikerült.
Na hát körülbelül ennyi, testvéreim. A nem erőszakkal ahhoz még annyit, hogy azért többen emlegetik. Van olyan, az egy barátom azt mondja, Julika megfogta az ingemet, így megrázott, hogy uppa, ha nem négy elcsendesik. Állítja, hogy nem így volt. Én se tudom biztosan, de hogy...
Nem, a férfiakat nem ráztam.
De volt, ahol... Na ez már félvallom.
Legfőjebb a lelki ismeretüket ráztam.
Missziói gondnok. Hogy képzeled, missziói gondnok vagy 5 éve? A gyülekezet, és még egyszer el nem tudtál jutni, hogy
nem
lásd,
mondtam,
hogy hol vannak a többiek. Úgyhogy azt mondja, hogy úgy megrendültem.
Ugye Buzás János testvérünk legjobban, sokan is.
Hát egyházmegyi gondnok lett utána.
Egyházmegyi gondnok volt itt a testvérek egyházmegyében.
Nagy érték volt a János, addig is.
Hogy gondnokunk fiatalabb ember, mindig beteg volt, mindig volt valami baja, de ő volt a missziói gondnok is. Én nagyon imádkoztam érte, meg szerettem volna, hogyha ő visszanyeri azt a régi tüzet a szívébe, amivel elégult a hívbe, és akkor...
Te a 40-es évek végén tért meg fiatalon is.
Láttam, hogy mindig beteg, kedvetlen, fáradt, minden, és elmondtam neki őszintén, hogy ide figyelj János, egy missziói gondnok, aki egy gyülekezet missziói gondnoka, és felel az egész misszióért, azaz, hogy minél többen ismerjék meg az élő Úr Jézus, az önmaga nem szán időt arra, hogy ezekre az emberekre odafigyeljen, ezeket elhordja, mondom a papné hordja, de hát hol vannak a férfiak, meg egyéb. És úgy megszégyellettem magát, vagy én nem tudom, mert most beszéltünk vele, most voltunk meglátogatni, most már ő is ilyen öregebb, mint mi, de szóval emlékezünk, és nagyon hálás.
Nagyon-nagyon emlékezett.
Azt mondta, hogy ő akkor az nagyon sokat jelentett, és elvitte az Úr őt egy ilyen hétre, ahol megújította, és kivonta, azt visszaadta a tüzet a szívébe, és onnantól kezdve felépítette. Testileg is, lelkileg is. Ő lett az egyházmegye gondnoka, olyan sok szépet és jót adott neki az Úr utána, hogy nagyon hálás
érte. Ennyit, testvéreim, még Annát hadd kérdezzük meg, mert ő részese volt ennek a menetnek. Nyilván elmondta ő már, de ha úgy összetudott foglalni néhány percet.
Igen, perc. Kérdeném elmondani az egészet, akkor még ennyit itt járnunk lehetnénk. De a Julikának a kedvességét, amikor én odaálltam egy húsvét délután, Julika elé, második húsvét hétfő délután, az Isten tisztelet után, és megkérdeztem, hogy vagyok, hát az is kérdik másik órára, hanem két és félben. Akkor Jurik azt mondta, hogy most ráérek, gyere be, és bemegyünk a nap, amikor a család szétlansan eltűnt, nem szobóba lettek, elment mindenki, mivel ketten elkezdtünk beszélgetni. És odállt a Jurikán, és mondtam, hogy most már értem, mindent értek, meg kell térnem, újjá kell születnem, de mondd meg, hogy hogyan csinálja. Hogy hát jó, ezt mondom, mindent csinálni akar. És a Jurika nagyon kedvesen, nagyon szépen elmondta nekem, hogy nagyon örülök neki, most vagyok ott, és mondta, hogy nagyon örülök neki, hogy megértetted. És hogyha ez tényleg így van, Anna, ezt már nem neked kell csinálni, ezt meg Isten fogja elvégezni benne. És a